Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. 101 műtárgyat helyezett letétbe Miskolcon a jegybank, új óvoda épül a Borsodabolyzemplén vármegyei Nagyrozvágyiban, Bugát Pál különleges kötetét állították ki Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Magyar Nemzeti Bank 1400 alkotásszámláló gyűjteményéből 101 műtárgyat helyez letétbe 51 alkotótól a Miskolci Herman Ottó Múzeumban. Varga Mihály, az MNB elnök elmondta, a Nemzeti Bank nem csak kortárs művészeti alkotásokat vásárolt az elmúlt időszakban, hanem megléte, azaz 1924 óta törekedett a külföldre került magyar alkotások visszavásárlására is. Ismertette, bár elsősorban letétbe helyezésről van szó, hosszú távon azt szeretnék elérni, hogy a tárlat egy miskolci gyűjteményé válhasson. Elmondta, a gyűjteményben például Lantos Ferenc és Batyko Róbert alkotása is láthatóak lesznek majd. Szavai szerint a letétbe helyezéssel minden résztvevő jól jár, hiszen értékesebbé válik a múzeum gyűjteménye. Tóth Szent a József polgármester köszöntőjében fontosnak nevezte a kezdeményezést. Mint mondta, a jegybank és a Herman Ottó Múzeum hozzájárulnak ahhoz, hogy Miskolc ismét felkerüljön arra a térképre, ahol számolnak a várossal és figyelnek rá. Ünnepélyes keretek között helyezték el a Nagyrozvágyi új óvoda alapkövét. A beruházással új fejezet kezdődik a település életében, hiszen hamarosan megkezdődik az intézmény bővítése. A fejlesztés révén több csoport indulhat, így még több gyermek számára biztosíthatnak korszerű nevelési környezetet. A részletekről Hogya Orsolya polgármestert hallják.
Nagyrozvágy község önkormányzatának hosszú-hosszú évek munkája érett be most ezzel a támogatói döntéssel, amelynek értelmében a nagyrozvágyi óvoda bővítésére 407 millió forintot nyert önkormányzatunk. Ez egy olyan valós szükségletre épülő pályázat, amely már megfogalmazódott bennünk kb. 5 éve, ugyanis a jelenlegi 2 óvodai csoportban a fenntartói engedéllyel meghaladható 10%-ot is túlléptük, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 50 gyerek helyett most is 60 gyerek van már a 2 csoport, és többet nem tudunk fogadni, ugyanakkor pedig igény jelentkezne további óvodai férőhelyek iránt. Amikor ez a szükséglet megfogalmazódott bennünk, akkor TOP Plus pályázat keretében benyújtottuk a fejlesztési igényünket, amely 3 év után most részesült pozitív elbírálásban. Kezdtük a tervezéssel, ami szintén egyébként egy vármegyei támogatásnak köszönhetően pályázat keretében tudott megvalósulni. Azért tudjuk, hogy egy ilyen terv elkészítése szintén súlyos milliókba kerül, ezt szintén a vármegyének köszönhetően már meg tudtuk tenni. Hát természetesen csontvázak hullottak ki a szekrényből, meglévő óvodaépület nem volt a térképen, újra végig kellett menni a terveztetni, engedélyeztetni, telek összevonásokat végrehajtani. Szóval azért egy ekkora volumenű fejlesztés önmaga is megkövetel számos tevékenységet, ami ugye az építkezéshez majd szükséges lesz, tehát ahhoz, hogy a jogerős építési engedélyt meghappadtuk, nagyon sok ilyen tevékenységet önerőből hozzáteszem, hogy azért ez is egy több milliós történet volt, meg kellett csinálnunk. Mondtam is jegyzőasszonynak, hogy örüljünk, és akkor majd hétfőn elkezdjük a feladat részét végig gondolni. Nyilván ez egy óriási volumenű munka, alig várjuk, hogy a közbeszerzést kiírhassuk. Természetesen szakemberek bevonásával fog ez megtörténni, van projektmenedzsment szervezet, külső projektmenedzsment szervezet, első feladatunk a közbeszerzési szakértő kiválasztása. Aztán én bízom benne, hogy mielőbb meg tudjuk hirdetni, és ki tudjuk írni a közbeszerzési eljárást. Én optimista vagyok. Én nagyon bízok benne, hogy az éven az első kapavágás meg is fog történni, az építési napló megnyitásra kerül, tehát hivatalosan is a kivitelező birtokba tudja venni a területet, és meg tudja kezdeni a munkát. Aztán az én optimális becslésem szerint 2 év múlva én nagyon szeretném, ha 3 csoporttal tudna indulni az óvodánk, ugyanis a fejlesztés eredménye egy 3 csoportos óvoda, illetve mi nagy probléma volt a meglévő óvodánkban azon túl, hogy a 2 csoport túl feltöltöttséggel bírt, hogy a különböző funkcionális egységeknek nekünk nem jutott hely. Tehát nem volt egy rendes fejlesztőszoba, a dolgozóknak nem volt rendes öltöző, betegszoba, tehát inkább az épület adottságai nem tették lehetővé, hogy ezeket kialakítsuk, és a beruházásnak köszönhetően majdnem ugyanakkor a épülettel egészül ki a meglévő, mint a mostani, de ennek köszönhetően tornaterem lesz a gyerekeknek, 3 csoport kerül kialakításra, illetve minden kiegészítő funkció helyet kap, lesz orvosi szoba, lesz vezetői iroda, fejlesztő szoba és minden egyéb.
Gyöngyös múltja és szellemi öröksége kerül a középpontba a következő napokban, ugyanis a könyvtár egy különleges 19. századi ritkasággal gazdagodott, Bugár Pál főművével, a természettudományi szóhalmazzal. A könyv engedéllyel a helyismereti részlegben megtekinthető. A részletekről dr. Winkler Bálintot, a helytörténeti rész vezetőjét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
A könyvtár helytörténeti gyűjteményében mindig megvesszük az aukciós katalógusokat, és a Szőnyi Antikváriumnak a 64. árverésén február 28-án volt egy nagyon érdekes tétele, ez a bizonyos Bugát féle természettudományi szóhalmaz, amelyet mi 170 ezer forintra satszoltunk, hogy ennyiért meg fogjuk tudni szerezni, de szerencsére olyan 100 ezer forintnál megállt a történet, és így a miénk lett a könyv.
Hát nagyon fontos. És mit tartalmaz? Én úgy tenném fel a kérdés, hogy a természettudományi szóhalmaz, ez a címe,
igen,
ez mérföldkőnek számít a magyar tudományos nyelv fejlődésében. Miért számít ez mérföldkőnek?
Ez teljesen így van. 1843-ban jelent meg ez a mű, és 40 ezer szócikket tartalmaz, természettudományos és orvosi szócikket, hiszen Bugát Pál, mint orvos, elsőként adott elő magyar nyelven az Orvostudományi Egyetemen, és azzal a szomorú ténnyel szembesült, hogy a magyar nyelv nagyon szegényes, és a bonyolult valóságviszonyokat nehéz vele kifejezni, főleg a szókincs ösztövérsége miatt. Éppen ezért heves szógyártási tevékenységbe kezdett. Több szót gyártott olyat, amit ma is használunk, és sose gondolnánk, hogy esetleg Bugát Pál alkotta volna.
Ezt akartam kérdezni, hogy mely szavak azok, amiket még ma is használunk? Tudsz egy párat ilyet mondani?
Igen, felírtam ide a papírra, például adag, csipesz, elnök, eredmény, hőmérséklet, képlet, műtét, ragály, roham, sav, sejt, tanár vagy visszér. Ezek mind köznapi szavaink, használjuk. És nem gondoltuk volna, használjuk, nem gondoltuk volna, hogy ezeket csak a 19. század derekán alkotta meg Bugát Pál.
És annyit elárulsz, hogy esetleg, ha valaki meg szeretné tekinteni, akkor hogy tekintheti meg a könyvtárban, mert erről külön kiállítás nem lesz, hanem gondolom bemehet és téged kereshet erről, mondjál részleteket, légy szíves.
A könyvtárunkban van egy vitrin, amelyben Bugát relikviákat őrzünk, nem ez az egyetlen. Számos Bugát kiadványt gyűjt a könyvtár, és megvan például Bugát Pálnak a kéziratos naplója is, és ezzel egy vitrínbe kerül most a természettudományi szóhalmaz. Tehát, hogyha valaki kíváncsi rá, vagy kutatási célból keresi, akkor jöjjön el a helyismereti gyűjteménybe, a helyismereti részlegre, és ott kutatói engedéllyel ez kiadható.
A Gyöngyösi Ritmus Tánc Stúdió szép eredményekkel tért haza a 14. Abigail Országos Minősítő Táncfesztiválról. A 23 éves múltra visszatekintő egyesület 8 különböző stílusú koreográfiával lépett színpadra a Fejes András Sportcsarnokban rendezett versenyen, ahol 3 arany és 5 ezüst minősítés szereztek. A részletekről Berhés Ildikót, a Tánc Stúdió vezetőjét, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
23 év a reflektorfényben, színpad, 14. táncminősítő fesztivál, és milyen érzések uralkodtak el rajtad, amikor láttad a tanítványaidat ott mozogni?
Nekem mindig nagy öröm látni a gyermekeimet a színpadon fellépni és versenyezni. Nekik ez egy nagy motiváció, hogy más csapatokkal együtt ugye megmérettethetik magukat. Nagyon jó volt őket látni, nagy volt az izgalom, nagy volt a felkészülés, és hát nem azt mondom, hogy maximálisan elégedettek vagyunk ezzel az eredménnyel, de azért örülünk ennek is.
kiragadnék, mondtad egy ilyet, hogy nagy volt a felkészülés. Igen. Akkor beszéljünk erről, mert amikor jelentkeztek egy ilyen megmérettetésre, azt már hónapokkal előre tudjátok. Nyilván itt majd arról is szó lesz, hogy többféle koreográfiával mérettettétek magatokat, a korcsoportokról is beszélünk majd, de akkor beszéljünk erről, mikor kezdtétek erre a felkészülést a gyerekekkel.
Megmondom őszintén, hogy ezeket a koreográfiákat, amik most a versenyen szerepeltek, ezeket mi tavaly az évzáró gálánkra készítettük el, ugye a szülői nagy közönség elé. De amikor egy szülő látja, ő ugye naív és elfogult a gyermekével szemben, de amikor egy versenyre kerül egy ugyanaz a koreográfia, vagy ugyanaz a szám, akkor azt mindenféle szempontból át kell néznünk, mert tudjuk, hogy a zsűrinek milyen elvárásai vannak a gyerekekkel szemben a koreográfiát, zenét, jelmezt illetően, és akkor ugye úgy próbáljuk felkészíteni a gyerekeket, hogy minél jobban szerepeljenek, és minél jobb eredményekkel térjenek haza.
Beszéljünk a gyerekekről. Hány gyerkőc mérettette meg itt a tudását? A csoport is hány létszámú, mennyien vagytok, és ebből hányan voltak versenyen?
86-an vagyunk a Ritmustány stúdióban. Most a versenyen jelenleg 45 gyermek versenyzett. Hát körülbelül a fele, így van. Ők mérettették meg magukat. Nyilván a kisebbeket, óvodásokat még nem tudjuk színpadra vinni. Ők még pici.
Most mi volt az előírás, Lencsi? Hogy hány éves korosztály mérettetheti meg a tudását?
Hát ugye itt úgy van, hogy van egy mini korcsoport, akikben már ugye az óvodások is részt vesznek. Nekem is volt egy ilyen csoportom, ahol még van óvodáskorú gyermek is. Ők voltak először, életükben először ilyen versenyen. Hát ez nekik nagyon nagy megmérettetés volt, nagyon nagy élmény volt. Ők egy ezüst minősítést kaptak, amivel természetesen elégedetlenek voltak, de hát ugye ők még picik, tehát nem tudják, hogy milyen az, amikor végig kell menni a ranglétrán, és majd lehet, hogy csak 3 év múlva lesz ez majd arany, de beérik. Úgyhogy lelkesek, szeretnek versenyre jönni, és ez a lényeg, hogy itt vannak velünk.
Elhunyt Kis Mátyás fafaragó népi iparművész, Mezőköves díszpolgára, a Matyó Népművészeti Egyesület hagyományőrző díja kitüntetett megbecső tagja. Kiemelkedő munkássága nem csak Mezőkövest, hanem az egész ország, sőt Európa számos pontján is nyomot hagyott. Alkotásai a gondos kutató munkára épülő, különleges technikával készült kapuk, kerítések és ház oromzatok méltón őrzik és hirdetik a Matyó Népművészet gazdagságát. A faművesség iránti elhivatottsága mellett elkötelezett lokálpatriótaként és lelkes helytörténeti gyűjtőként is maradandót alkotott. Szívügye volt a matyóság múltjának megőrzése, jelenének ápolása és jövőjének formálása, áll Tálai András országgyűlési képviselő Facebook posztjában. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap a folytatásban, de gomoly felhők képződnek majd, amelyek összeállhatnak. Számottevő csapadék nem valószínű. A szél sok felé élénk, erős lesz. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0, napközben 11-13 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. április 7-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Hármas összefogással mintegy 60 millió forintból újul meg a Nagyegedhegyi kilátó. Új hulladéklerakó depónia épül Nyíregyházán. Öt városból összesen 45 résztvevő mérte össze tudását a Magyar Ifjúsági Robotkupa országos kvalifikációs versenyén. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Hármas összefogással mintegy 60 millió forintból újul meg a Nagyegedhegyi kilátó, várhatóan még idén őszre. A projekttel együtt egy tanösvény is indul, az Apolló repülőtérrel szemben lévő oldaltól fel a hegyre, egészen a kilátóig. A beruházásról Dobre Kecsmár Csabát, az Egererdő ZRT vezérigazgatóját hallják.
A tanösvény az a város toposto pluszos pályázatának a keretében valósul meg. Az Egererdő ZRT a most bejelentett pályázat keretében az Egedhegyi kilátónak és a környezetének a megújítását vállalta. Ebben a projektben hármas összefogás rajzolódik ki. Egyrészt 40 millió forint támogatás összeggel támogatta a projektet Magyarország kormánya az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központon keresztül. 13 millió forint önrészt vállalt Eger megyei jogú városa, és ugyanilyen nagyságrendben vállaltunk önrészt mi az Egererdő ZRT, és összességében egy 65 millió forintos forrás áll rendelkezésre a kilátó felújítására, illetve a környezetének a rendbetételére.
Elhangzott itt, hogy nagyjából mikor tervezik az átadást, legrosszabb esetben jövő július, de a legjobb esetben akár idén ősszel, igaz?
Így van, ahogy a sajtótájékoztatón is elhangzott, a támogató okiratban mi jövő június 30-at vállaltunk befejezési határidőként. Ugyanakkor a terveken dolgozó tervezők becslései szerint, hogyha igazak azok a jelenlegi még feltételezések, hiszen még nincsenek a kezünkben a részletes kiviteli tervek, hogy a megtervezett, illetve megálmodott műszaki tartalom nem kell, hogy egy nagyon részletes engedélyezési és engedélyeztetési procedúrán átessen, illetve a műszaki tartalom várható költségei nem fogják elérni az Európai Uniós közbeszerzési határokat. Hogyha itt ezeket az időket meg tudjuk spórolni, akkor valóban akár még idén is átadható lehet a kilátó.
Új hulladéklerakó depónia épül Nyíregyházán. A tervezett beruházás értéke mintegy 2,3 milliárd forint, és 15-20 évre biztosítja a Nyíregyháza térségében keletkező lakossági vegyes hulladék ártalommentes elhelyezését. A kész depónia köré 10 méter széles véderdősávot ültetnek majd. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás jelenleg 3 hulladéklerakót üzemeltet a vármegyében, Nagyecseden, Kisvárdán és Nyíregyházán. Sezták Oszkárt, a társulás elnökét hallják.
Értelemszerűen a legnagyobb Nyíregyháza és térsége hulladék mennyiségét fogadja be, azt a hulladék mennyiségét, amit nem lehet szelektíven feldolgozni vagy válogatni. Ilyen hulladék mennyiség sajnos még sokáig lesz az életünkben, tehát ezekre a lerakókra még sokáig szükség van. Persze nem mindegy, hogy milyen módon rakjuk a hulladékot. Ezek olyan hulladéklerakók, amelyek teljes mértékben európai uniós szabványnak megfelelőek, több évtizedre biztonsággal lehetővé teszik a hulladéknak a környezetbarát elhelyezését.
A tervezett beruházás értéke több mint 2 milliárd forint, melynek eredményeként az új depónia várhatóan 15-20 évre biztosítja majd a Nyíregyháza térségében keletkező lakossági vegyes hulladék ártalommentes elhelyezését. Eberhard Gábort, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Gondoljunk bele abba, hogy mindenki ügyesen és elegánsan hetente egy napon kirakja a vegyes hulladék gyűjtő edényét, a kukáját, azt a hulladékot bizony valahova rakni kell. Nyíregyháza megyei úvárosban durván 120 ezer lakos van, a környékbeli településekkel együtt a jelenlegi gyűjtőkörzet durván olyan 250 ezer embert jelent, és ezen lakosság számnak a vegyes hulladék ártalmatlanítását oldja meg ez az új depónia.
A környezettudatos gondolkodás formálására az önkormányzat is törekszik. Ennek érdekében több olyan kezdeményezést hoztak létre, melyek erre hívják fel a figyelmet. Most Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Évek óta nagyon sok program van, állandó programok, a szelektív szombat az, ami direkt módon erre koncentrál, de emellett is nagyon sok akciónk van, nyertes pályázataink is voltak, amik arra hívják fel a figyelmet. A gyerekekkel kezdünk, de mindenkinek a figyelmét, hogy mennyire fontos az, hogy a városuk tiszta legyen. Ehhez a hulladék gyűjtése, szelektív gyűjtése mennyire fontos, és hát az elhelyezése is. Ennek keretében került sor a 3 elektromos kukásautó beszerzésére is, ami 2 városban van eddig csak Magyarországon.
Öt városból összesen 45 résztvevő mérte össze tudását a Magyar Ifjúsági Robotkupa idei országos kvalifikációs versenyén. A rendezvénynek a Nyíregyházi Egyetem adott otthont. A rangos megmérettetésen összesen 11 csapat indult. A most továbbjutó fiatalok a dél-koreai világversenyre, valamint az ausztriai Európa-bajnokságra szereztek kvalifikációt. Az elmúlt közel 2 évtized során a magyar csapatok kiemelkedő eredményekkel képviselték hazánkat a nemzetközi robotika versenyeken. A részletekről Abán Csabát, a Magyar Robotkupa Alapítvány és a Neumann János Számítógéptudományi Társaság robotika szakosztályának elnökét hallják.
Ez a 19. Magyar Ifjúsági Robotkupa, erre a versenyre on-stage ligában tudtak regisztrálni csapatok. Az on-stage az színházi jelenetek, amikor emberek és robotok együtt működnek a színpadon. A másik liga az az RMLC, ez egy ilyen gyorsépítésű robotkihívás, amit arra terveztek, hogy egy katasztrófa helyszínen, a helyszín körülményeihez alkalmazkodva a csapatok ott építenek robotokat és próbálnak mentés feladatokat végrehajtani. A harmadik liga az a foci, szokker ligák. Itt több kategória is versenyez, ők infra érzékelővel ellátott robotokkal infralabdát keresnek és próbálják az emberi focihoz hasonló módon az ellenfél kapujába juttatni. Illetve van még egy liga, egy virtuális liga, ez is egy rescue liga, egy mentési kategória, ahol virtuális környezetben valódi robotok nélkül hajtanak végre a robotok mentési feladatokat. Vannak sikertörténetek, én úgy gondolom, hogy elsősorban a közvetlen siker az, amikor a tehetséges gyerekek ezen a pályán indulnak tovább. Nagyon sokan készülnek mehatronikai mérnök pályára, vagy végzett mehatronikai mérnökök, illetve van olyan ebben a Magyar Ifjúsági Robotkupából kikerült tehetségünk, aki jelenleg már a kategóriában a Világszövetségben is képviseli Magyarországot.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Húsvét vasárnap délelőtt Tennyák Csaba érsek ünnepi szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában. Húsvét vasárnap az év legszebb reggele, köszöntötte a híveket a főpásztor. Hozzáfűzte, a 2000 évvel ezelőtti esemény volt a legnagyobb hatással mindmáig az egész világ életére. És ennél nagyobb esemény nem is lehet, hiszen az ő feltámadása meghozta nekünk is a reményt, hogy életünk nem a semmibe, hanem Isten szerető karjaiba vezet. Szentbeszédében kiemelte, a húsvéti evangélium szereplői, Mária Magdolna, Péter és János különböző módon fogadták az üres sír látványát. Még volt, aki kételkedett és kereste a magyarázatot, volt, aki már az első pillanatban hitt. Ez a különbség ma is jelen van az emberek között, ki a saját érzékenysége szerint találkozik a feltámadás titkával. Az érsek rámutatott, a feltámadás nem csupán egy múltbéli esemény, hanem ma is élő valóság, amely reménnyel tölti el az embert. Egy személyes példát is megosztott, egy latin-amerikai püspökkel való találkozását idézte fel, aki nehézségei ellenére is derült és békét sugárzott. Amikor ennek okáról kérdezte, egyszerű választ kapott, a sír üres. Amikor gondjaink vannak, amikor problémákkal kell szembenéznünk egyéni, családi vagy nagyobb közösségeinkben, akkor jusson eszünkbe, hogy a legnagyobb problémát az Úr maga megoldotta. A homilia központi gondolata az volt, hogy Krisztus feltámadása választ ad az ember legmélyebb kérdésére, az élet végességére. Ha Krisztus feltámadt, akkor van feltámadás, és mi is feltámadunk, idézte Szent Pál tanítását az érsek, hangsúlyozva, hogy a keresztény életünk alapja az, hogy ha Krisztus sírja üres, az azt jelenti, hogy egyszer a mi sírjaink is megnyílnak. Életünk legnagyobb gondjára Krisztus feltámadása meghozta a választ. Ez a húsvét világra szóló örökérvényű üzenete, azért van ma az év legszebb reggele, mert a feltámadásról szól. Az egyház ismét ezt az örömhírt kiáltja világgá, Krisztus feltámadt, a keresztények pedig erre azt válaszolják, valóban feltámadt. Beszédében kitért arra is, hogy a feltámadás hite nem elszakít a földi valóságtól, hanem éppen ellenkezőleg új erőt és motivációt ad a mindennapi élethez. Arra buzdította a híveket, hogy a húsvéti örömhír alakítsa át személyes és közösségi életüket is, segítse az elfogadást, a békét és az előítéletek levetését. Külön hangsúlyt kapott a társadalmi felelősség kérdése is. Az érsek arra hívta fel a figyelmet, hogy a keresztény közösségek nyissanak a peremre szorultak felé, különösen a nehéz helyzetben élők, betegek, szenvedélybetegek és a társadalom peremére került emberek irányába. A feltámadás örömhíre ugyanis mindenkihez szól, és mindenki számára újrakezdést kínál. Az érsek úgy fogalmazott, botorság lenne közömbösnek maradni a feltámadás hírével kapcsolatban, hiszen az választ kínál a nagy ismeretlennel, a halállal kapcsolatos értetlenségünkre. Ez a hír olyan, mint egy kiaknázásra váró rejtett kincs az emberiségben külön-külön minden ember számára. Ezért a kincsért mindent érdemes odaadni, mert aki ezt megszerzi, az elfogadja. Ezt elfogadja lelki békét, szívbéli örömet és igazi életet talál. Ássuk ki tehát ezt a kincset, helyezzük életünk középpontjába. Ne maradjon elrejtve az ismeretlen hittételek tárházában, hiszen éppen a feltámadás élő hitet ez bennünket keresztényé. Ez a hit ma is erőt és bátorítást ad arra, hogy érdemes felemelni tekintetünket. Érdemes és lehet békében és kölcsönös megbecsülésben élni a körülöttünk élő népekkel. Ez a hit bátorít ma arra, hogy hívő közösségeink még jobban megnyíljanak roma embertársaink felé, hogy Szent István nyitott és befogadó szeretetéből ők se érezzék sehol kizárva magukat. Vessük le hát régi előítéleteinket és a nemzeti gőg mindenfajta megnyilvánulását. Krisztus feltámadásának hite megváltoztatta az emberiség történelmét, tegyen minket is igazabb keresztényekké. Tennyek érsek húsvéti jókívánságát fejezte ki, Krisztus feltámadása alakítsa át a gyengeséget erővé, a gyűlöletet szeretetté, a háborút békévé. A főpásztor a szertartás végén megáltotta az oltár elé helyezett ételeket. Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregyházi megyés püspök a húsvét vasárnapi szentmisét a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban mutatta be. A szentmisén koncelebrált Csordás Gábor pasztorális helynök, a Társszékes Egyház plébánosa és Juhas Imre. A főpásztor emlékedésének középpontjában a kert motívuma állt, amely különleges keretbe foglalja az üdvösség történetet. Mint rámutatott, az ember története az Éden kertjében kezdődött, ahol Isten barátságban élt az emberrel. A bűn azonban eltávolította az embert Istentől, és ezzel együtt a boldogságtól is. Húsvét hajnalán azonban, immár egy másik kertben, újra megkezdődik a találkozás. A feltámadt Krisztus kilép a sírból, és megszólítja az embert. Palánki Ferenc püspök felidézte az evangéliumi szereplők különböző reakcióit az üres sír tapasztalatára. Mária Magdolna szeretete őszinte, de még nem érti a történteket. Péter látja a jeleket, de bizonytalan, míg János látta és hitt. A különbség kulcsa abban rejlik, hogy János abból indul ki, ő a szeretett tanítvány. Ez a felismerés, hogy engem szeret Jézus, alapjaiban formálhatja át az ember gondolkodását, hitét és kapcsolatait. Hangsúlyozta, a keresztény élet lényege, hogy felismerjük Isten szeretetét, és ezt a szeretetet továbbadjuk. Jézus példája, aki lehajol tanítványaihoz és megmossa lábukat, arra tanít, hogy minden emberben fel kell fedeznünk Isten arcát. A kérdés ma is aktuális, képesek vagyunk-e így tekinteni egymásra. A megyés püspök arra is figyelmeztetett, a mai világ gyakran Istentől távol keresi a boldogságot, ám nélküle minden üressé válik. A feltámadás azonban nem csupán múltbéli esemény, hanem jelen való valóság. Krisztus ma is él, ma is megszólít, ma is reményt ad a reménytelenségben, és irgalmas szeretettel fordul minden ember felé. A húsvéti hit központi igazságaként emelte ki, a feltámadás nem választási lehetőség, hanem minden ember sorsa. Az viszont rajtunk áll, hogy életünkkel az üdvösség vagy az elutasítás útját választjuk-e. A szeretetben megélt élet, amely felismeri Krisztust a másik emberben, az örök élet felé vezet. Homiliája végén a főpásztor arra buzdította a híveket, hogy a feltámadás öröme ne csupán ünnepi pillanat legyen, hanem mindennapi valóság. A Krisztussal való találkozás átalakítja a szívet, tágassá teszi a belső világot, és képessé tesz arra, hogy életünk a szeretet, az öröm és a béke ünnepévé váljon. A szentmisét követően ételszentelést végzett a főpásztor, amelyet követően boldogan vihették a hívek haza az örömhírt, Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenti Gedeon papköltők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdet dr. Tárnyák Csaba egriesek fővédnökségével az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények diákjai részére 2 korosztályban, általános iskola felső tagozatosoknak és középiskolásoknak. Intézményenként, kategóriánként 1-1, összesen 2 tanuló nevezését várjuk. Célunk, hogy felelevenítsük a 3 egri papköltő, Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenti Gedeon emlékezetét, a fiatalok megismerjék műveiket. A verseny időpontja május 15-e péntek lesz, délelőtt 10 óra, helyszíne az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont. A nevezési határidő április 30-a. A jelentkezéseket az Egri Főegyházmegye honlapján található űrlap kitöltésével várjuk. A sikeres felkészüléshez segédanyagot biztosítunk a 3 költő 10-10 versével, ezek közül tudnak választani a felkészítő tanárok és a diákok. A verseket dr. Lisztóczky László tanár úr válogatta. További információ kérhető a program@szentistvánrádió.hu e-mail címen. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomjóba május 22-e és 25-e között 22 fős kis busszal. Az utazás önköltsége körülbelül 50 ezer forint, és a falusi vendéglátás naponta 40 euró, 4 nap 3 éjszak, amiről szó van, összesen tehát 120 euróról. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com címen lehet. A menetrend szerint az első nap korán hajnali 4 órakor lesz az indulás Kápolnáról, aztán Gyergyószárhegyen majd a szállás elfoglalása és vacsora következik, a második nap részétel a csíksomjói búcsún, a harmadik nap délelőtt szabadtéri szentmise Gyergyószent Miklós főterén, délután aztán kirándulás, Ditró és Borsec meglátogatása, a negyedik nap pedig indulás Gyergyószárhegyről, Korondon és Farkaslakán lesz megállás, vásárlási lehetőséggel, majd aztán érkezés vissza Kápolnára. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános. Nyitott gyógyító alkalom, valamint tűz és fény dicsőítő szentségimádás lesz a Korát Lumen Christi közösség szervezésében Egerben a Minorita templomban április 18-án 15 és 18 óra között. Ezután 18 órakor szentmise kezdődik majd. Lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Manfred Huber atya Füzérradványban a Szent Eduard római katolikus templomban április 22-e szerda és 26-a vasárnap között. A motto Máté evangéliumából: bármit kértek hittel az imádságban, megkapjátok. A szervezők azt írják: betegségekkel küzdesz, lelkisebeket hordozol. Gyermekkori traumák, rendezetlen emberi kapcsolatok, harag mind képesek terhelni és nyomasztani bennünket egy életen át. Az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot, és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatai rengeteg csodás lelki és testi gyógyulás történik. Mindig elmondja, hogy maga Jézus gyógyít, ő csak az eszköz. Hiteles és lebilincselő tanításokkal, dicsőítésekkel, imával segítenek a múlt feldolgozásában, sebzettségeink gyógyulásában és azoknak való megbocsátásban, akik életünk során megbántottak, rosszat tettek nekünk. Gyógyító szolgálata nyomán megtapasztalhatjuk, hogy Jézus ma is ugyanazokat a csodákat teszi, mint 2000 évvel ezelőtt. A lelki gyakorlat jelentkezéshez kötött, a határidő április 20-a, a jelentkezés és további információ kérhető e-mailben a fuzerradvany.lelkigyakorlat@gmail.com címen. És további információval áll rendelkezésre Kis Nándor is, a telefonszám 70-es 776-40-93-as. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Fekete Gábor, Klész Beáta és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztő, bemondó Domán Vivien. A viszonthallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Engedd, hogy élhessek veled. Esküszöm, mindent megteszek, hogy ezt soha ne bánt-e meg. Próbáltam én elfeledni minden szép emléket, rájöttem nem lehet, mert a képzelet hozzá vezet. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Nem tudok mással élni már, emléked úgy börtönbe zár. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Esküszöm, mindent megteszek, hogy ezt soha ne bánt-e meg. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Nem tudok mással élni már, emléked úgy börtönbe zár. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Esküszöm, mindent megteszek, hogy ezt soha ne bánt-e meg. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Nem tudok mással élni már, emléked úgy börtönbe zár. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek. Esküszöm, mindent megteszek, hogy ezt soha.
A régió sportja.
Kiválóan szerepelt a Lengyelországban megrendezett Masters atlétikai Európa bajnokságon a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője Abivu Bettina. Nehéz évre számít idén a kerékpáros szakszövetség. A belgiumi Pelt adott otthont a 12. Open Belgium első karate globál nemzetközi megmérettetésnek. Új kedvezményt vezetett be Kozinc Barcika a városi vízi komplexumban. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Lengyelországban megrendezett Masters atlétikai Európa bajnokságon kiválóan szerepelt a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzője Abivu Bettina. A hármasugrás versenyszámban erős nemzetközi mezőnyben állt rajthoz, ahol 11 méter 67 centis eredménnyel a harmadik helyen végzett, ezzel bronzérmet szerzett. A versenyszám győztese a román Popescu Elena Alina lett, míg a második helyen az észt Vömár Krisztoli zárt. Nehéz évre számít idén a kerékpáros szakszövetség. Schneller Domokos elnököt hallják.
Nagyon bízom benne, hogy sok jó versenyre tudnak menni majd a versenyzőink. Például az országúti szakákban ott lesz most Szlovéniában lesz az Európa-bajnokság, és én azt szeretném, arra törekszünk, hogy egyrészt minél több kvótánk legyen, másrészt minden kvótát föl is töltsünk, tehát adott esetben olyanokat is vigyünk, akinek nem biztos, hogy van esélye dobogra állni, viszont szokják meg a nemzetközi környezetben történő versenyzést. Ez nagyon fontos, a másik pedig az utánpótlásnak a fejlesztése, hogy minél több erőforrást tudjunk az utánpótlásba tenni. És hát nyilván a legfontosabb pedig az, hogy minél több fiatal, minél több gyerek gondolja azt, hogy ő neki a jövője lehet a kerékpározás. Erre próbálunk bíztatni őket, ebben próbálunk előrelépni. Léteznek ilyen toborzó kampányok, ebből lehetne még többet csinálni, csak nincs elegendő klub, akik tudnák fogadni a belépő új gyerekeket. Tehát a klubokat kell mindenképpen támogatni. Ezt egyébként az edző támogatásokat jelentősen megnöveltük a 2026. évben, és azt gondolom, hogy az edzőknek a felkészültségét, főleg azoknak, akik gyerekekkel foglalkoznak utánpótlás korosztályban, hiszen ők kevésbé látványos a munkájuk, ők nincsenek fönt a tévéképernyőkön, nem nyilatkoznak a Tour de France-on vagy a Tour de Hongrin, vagy más versenyeken, viszont hogyha ők nem végzik el azt a munkát, amit kell, akkor nem lesz, akik följebb tudjak menni profi szintre, tehát az ő munkájukat kell leginkább elismernünk, és erre törekszünk a szövetségnél.
Schneller Domonkos elárulta azt is, hogy gőzerővel készülnek Los Angelesre, és elsősorban arra törekszenek, hogy ne csak országúti kerékpározó legyen kint az olimpián.
Molnár Noémi, aki BMX-ben egy hatalmas nagy fiatal tehetségünk, és nagyon-nagyon sokat remélünk tőle. Neki tudtunk egy olyan edzőt idehozni Nagy-Britanniából, aki nem csak őt persze, hanem a teljes BMX keretet tudja edzeni, úgyhogy hogy James Jones, és le tudtunk vele szerződni, ami egy nagyon nagy előrelépés az egész szakák számára, és a BMX Racing, ami pedig egy teljesen más sport, ami szintén olimpiai sport, ott pedig Köhler Timont, aki kettős állampolgár, magyar-svájci fiatalember, és nagyon-nagyon jó eredményei vannak a saját korosztályban, és ő most, hála Istennek, némi rábeszélés után a magyar sportállampolgárságot választotta, tehát innentől kezdve Magyarországnak fogja az olimpiai pontokat és az olimpiai indulást gyűjtögetni. Nagyon bízunk benne, hogy ténylegesen kvótát fog tudni szerezni, és tudunk érte is majd szorítani Los Angeles olimpián. Én azt gondolom, hogyha egyel tudnánk növelni a kvótáknak a számát, az a kerékpár sportra fordított többlet támogatása körülbelül arányos lenne. Nyilván, hogyha tau sportág lennénk, akkor sokkal több kvótát tudnánk szerezni adott esetben pályakerékpárban is, ahol nagyon-nagyon drága a létesítmény, nagyon-nagyon drágák a felszerelések és az utaztatás is. Tehát ami nagyon nagy problémát jelent, hogy pályakerékpárban meg BMX-ben a legtöbb verseny az tengeren túl van, tehát nem Európa fókuszú igazából, hanem az Egyesült Államokban, Ausztráliában, BMX-ben egyébként az Egyesült Arab Emirátusokban, Kínában, tehát olyan helyen vannak adott esetben világkupa futamok, ahol pontot lehet szerezni, hogyha ezeket kihagyják, akkor nincs olimpiai kvóta, viszont nagyon drága ott elutazni. Maga az utazás, az ottani repülőgép szállás, az egész felszerelésnek a kiutaztatása, ez egy nagyon költséges dolog, ezért is kell az, hogy a szövetségnek tudjuk növelni a támogatását, és jó lenne, hogyha minél több cég be tudna szállni szponzorként is, ugyanúgy, mint ahogy más sportágokban.
A belgiumi Pelt adott otthont a 12. Open Belgium első karate globál nemzetközi megmérettetésnek, ahol kiváló eredményt ért el Dobos Réka. A magyar parasportoló katában aranyérmet, míg kümitében ezüstérmet szerzett. A siker mögött rengeteg munka, kitartás és alázat áll. Dobos Réka úgy véli, mindig van hová fejlődni. A díjazottat Fekete Gábor kérdezte.
Hát egy versenyfelkészülést sosem zökkenőmentes. Nyilván a egész versenyen kapcsolatban ugye vegyes érzelmeim vannak, meg a felkészülés során, de nyilván igyekszek mindig a 100%-ot kihozni magamból, mert én sosem elégszek meg kevesebben. Hát a versenyfelkészülés számomra ugye az utóbbi 3 hét verseny előtt sajnos edző nélkül kellett töltenem, mert elfoglaltsága volt, de ki lett adva, hogy mit kell itthon elvégeznem, és én azt megcsináltam cukrariszor. Mellette ugye én járok gyógytornára is, illetve én is edzek itthon, ugye mind karatét, mind erőléti edzést, úgyhogy elég összetett általában az edzések. Viszont ami megnehezítette a felkészülésemet, hogy ugye most irattam fel az új aktív kerekesszékemet, mert ezt 6 év után irathatunk ugye újat, és én bíztam benne, hogy abba tudok kimenni versenyezni. Viszont kipróbálás alatt, meg ahogy ugye próbáltam nyilván betörni, meg megszokni, kiderült, hogy csapágy, és így vissza kell vinnem szervizbe, úgyhogy a régi székemmel kellett versenyeznem, ami persze már elég öreg és recseg ropog, úgyhogy imádkoztam, hogy kibírja a repülőutat, mert sokszor dobálják sajnos a széket, mikor berakják ugye a reptérbe, és biztam benne, hogy épségbe kiér a székem, ugye a lábaim mondhatni kiútnak Belgiumba, illetve ugye a versenyfelkészüléshez még hozzátartozik, vagy inkább a kimenetelhez, ugye, hogy nekem van egy autoimmun betegségem, ami a sztémia gravis, az ugye az izmaimat gyengíti, ugye mi így egy nappal hamarabb megyünk ki külföldre mindig a verseny van. Mert a többiek úgy érkeztek, hogy pénteken, és ugye szombaton volt a verseny, mi meg már ugye csütörtökön kiutaztunk, hogy az izmaim tudjanak ugye regenerálódni, illetve ugye tudjak teljesíteni következő nap.
Mesélj már erről az arany és ezüstéremről.
Hát ugye Kata és Kümit a számban indultam, ugye tudni kell, hogy a Kata ugye a forma gyakorlat, ugye én egyedül vagyok bent a küzdőtéren. Most az én kategóriámban jelenleg 5 voltak. Az aranyé viszont a belgiumi ellenfelemmel mentem Belgiumba, nyilván ezért egyszer nehezebb is volt. Izgultam nagyon, hogy meg lesz-e az aranyérem, hisz nagyon oda tettem magam, verseny előtt mindig felrakom a fülesem és elmélyülök. Így a saját gondolataimból át tudjak szellemülni a Katár, amikor majd kezdődik a számom, és hát nem nagyon mertem kinézni a bírókra, amikor ugye pontoztak engem, mert ugye még azt is nézik a végén, ugye, hogy mennyire vagyunk határozottak, és vagyunk még benne ott a gyakorlatban, úgyhogy végén meglepő módon sikerült elsőnek lennem. Reméltem, hogy első leszek, de nagyon-nagyon sok munka volt benne, és nem volt egy egyszerű ellenfelem.
Új kedvezményt vezetett be Kazincbarcika önkormányzata a Városi Vízi Komplexumban. Minden kazincbarcikai lakos évente egy alkalommal mindössze 100 forintért veheti igénybe a létesítmény alapszolgáltatásait. Szitka Péter polgármester szerint a komplexum építésekor is fontos volt, hogy a városlakók közel kerüljenek az új létesítményhez.
Magának a vízikomplexumnak az építésénél is igyekeztük a város lakóit bevonni. A megnyitást követően is igyekeztünk minél több olyan jellegű rendezvényt szervezni, ahol megismerkedhetnek a város lakók a vízikomplexummal, és úgy mondjuk most már gyakorlatilag a teljes üzemszerű működés gyakorlatilag megvan. Szeretnénk azt, hogy ezt is megismerjék a város lakók, és azzal, hogy hirdetjük, azzal, hogy különböző kedvezményeket adunk ugye a barcikai lakosoknak, az így van rendjén.
A lehetőség a beltéri úszodai medencékre, a tanmedencékre, valamint a kültéri medencékre is érvényes, a wellness részleg kivételével. A kezdeményezés célja, hogy minél több barcikai használja a komplexumot, és a városlakók sajátjuknak érezzék az új létesítményt. A városvezetés azt is szeretné, hogy azok is ellátogassanak a komplexumba, akik eddig még nem jártak ott. A kedvezmény minden kazincbarcikai lakos számára elérhető, de előzetes online regisztráció szükséges. Beke Tibor, a kazincbarcikai vízi komplexum vezetője elmondta, a regisztráció a komplexum honlapján történik, a látogatók pedig a helyszínen fizetik be a jelképes, 100 forintos belépőt.
Ezt a lehetőséget minden kazincbarcikai lakos igénybe veheti, olyan módon, hogy regisztrál a vízi komplexum weboldalán, és ezen a weboldalas regisztráción megadja az adatait, és mi figyelemmel fogjuk követni, hogy ez az évente egyszeri igénybevételi lehetőség hogyan alakul, kik azok, akik regisztráltak, és hányan, milyen módon vették igénybe.
A lakossági visszajelzések alapján a komplexumban tudatosan választják szét a sport és a családi használatot. Hétköznap az úszásoktatás, az utánpótlás edzések és az egyesületi foglalkozások dominálnak, hétvégén viszont a tanmedencék családi gyermekmedenceként működnek. A komplexum látogatottsága már most meghaladja a várakozásokat. A wellness részleg különösen népszerű, az úszoda forgalma pedig a korábbi városi úszodához képest 2-3-szorosára nőtt. A városvezetés abban bízik, hogy a jelképes, 100 forintos belépési lehetőségnek köszönhetően még több barcikai család fedezi fel a vízi komplexum alapszolgáltatásait. A családi medencék kínálata hamarosan élményelemekkel is bővül. A tervek között szerepel csúszda, vízijátékok, bébijátékok és vízi dodgem is, amelyek még vonzóbbá tehetik a gyerekek számára a vízi élményeket. Dr. Makkai Orsolya, a Barcikart Non-Profit Kft. Ügyvezetője szerint a családi fürdőzés a létesítmény egyik legfontosabb szolgáltatása lehet.
Ami szerintem az egyik fénypontja lesz majd ennek az épületnek, az a családi fürdőzés. Minden kedden és pénteken 13 órától egészen zárásig, hétvégén pedig egész nyitvatartási időben várjuk a családokat a gyerekmedencében. Bárki hozhatja a piciket, karúszóval, úszógumival, úszósapka nélkül közösen tudnak fürdeni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon népszerű dolog lesz és szolgáltatás lesz.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hitte